Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység szilárd alapot ad a magyar-libanoni együttműködésnek, aminek a jelenlegi biztonsági kihívások miatt is nagy jelentősége van, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta a libanoni szabadpatrióta mozgalom pártelnökét. Szijjártó Péter arról számolt be a Gibran Bászillal közös tájékoztatóján, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulóját. A tárcavezető aláhúzta, a magyar kormány az elmúlt években számos keresztény közösségnek nyújtott támogatást a világ 64 országában, összesen 400 rehabilitációs és fejlesztési programot hajtottak végre 42 milliárd forint értékben. Arra figyelmeztetett, a keresztényekkel szembeni támadások nem csak terroristákhoz és fanatikusokhoz kötődnek, ugyanis egyre erőteljesebb nyomás alatt vannak a vallási értékek nyugaton is. Orbán Viktor kormányfő meghívására szerdától vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. A javaslat szerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2022-től vonatkozik majd minden két gyermekes anyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom bővülése 4-5%-os sávban van jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy a további növekedést támogatja a reálbér emelkedése, az árrésstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Szerdán tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentésre kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál a bankok. Tarnadzsadányba látogatott Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselővel, a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal kereste fel a települést, a drogok elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos jelentette be, emlékeztetve, hogy egy hónapja indult a hajtóvadászat. Horváth László arról is beszélt, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, közölte Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett, ezzel nem csak egészségügyi vészhelyzet kapcsán, hanem bármilyen egyéb esetben is segítséget lehet kérni. Egy párizsi bíróság 4 év börtönbüntetésre ítélte Marine Le Pen francia jobboldali politikust, amelynek fele feltételes szabadlábra helyezés nélkül jár, abban az ügyben, amelyben uniós pénzek elsikasztása miatt vádolták meg a Nemzeti Tömörülés pártját. Le Pent eltították attól is, hogy 2027-ben induljon az elnökválasztáson. Je suis Marine, azaz én is Marine vagyok, írta ki az ex-közösségi oldalra Orbán Viktor. A miniszterelnök kiállt Marine Le Pen mellett, akinek pártja a Nemzeti Tömörülés, a Fidesszel együtt az Európai Patrióták pártcsalád tagja. Súlyosnak és erőszakosnak nevezte Olaszországban Tommaso Foti, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, hogy a ramadánt lezáró imádságon Allah Akbar felkiáltásokkal Giorgia Meloni miniszterelnök fényképét égették el a torinói muszlim közösség tagjai. Róma után Torinóban épül az ország második engedélyezett mecsetje, amelyet a marokkói uralkodó finanszíroz. Belgiumban szinte megbénult az élet az idei harmadik általános sztrájk miatt. A munkabeszüntetésben számos ágazat dolgozói vettek részt, ami komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben, a termelésben és a közszolgáltatásokban, írja az MT. Az országos sztrájkot szervező belga szakszervezetek tájékoztatása szerint a megmozdulás a szövetségi kormány által előterjesztett nyugdíjreformra vonatkozó intézkedések ellen irányult. Végül az időjárásról. Kezdetben több, később már kevesebb felhő lesz felettünk, helyenként majd ismét kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
József Attila mindannyiunk kedvence, társa, barátja, gyermeke. Nem menekülhet előle senki, aki valaha is találkozott költészetével. Eszünkbe jut árvasága, kapaszkodása az életbe, krisztusi sorsa, mozarti tehetséggel. Pilinszky mondatának igazsága lenyűgöz. Eszünkbe jut a proletár gyerek, aki 1905-ben megszületik 6. gyerekként, 5,5 kilóval. Nevét apja egy álomban kapja üzenetként. Nevezzék Attilának, mert nagy ember lesz belőle. Később anyjai sorsot vetett kártyából, és ugyanezt az üzenetet kapta. A fiából nagy ember lesz. A fiú ismerte az elvárást, és meg akart felelni ennek. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most itt csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba. Így van rád, akinek van gondja, és már sohasem menekülsz. Elképzeljük az édes kisgyermeket, aki azonnal nélkülözni kezd, ahogy megszületik. Nővérei vigyáznak rá, éhezik, fázik, a mama sehol, azaz mindig máshol. Ettelek volna meg, te vacsorádat hoztad el, kértem én? Szól később férfi korában. A növekvő gyermeket szinte csak megalázás érte. Eszmélésétől nincs velük az apja, az anya dolgozik kimerülésig, az estéma is ennyi. Mondd, hogy Uramisten, aztán dögölj, ahogy visszaemlékezik a szabad ötletek jegyzékében. A szabad ötletek jegyzéke két ülésben címet viselő írás József Attila személyes vallomása magáról, kétségeiről, az elveszettségéről. József Attila 1936 májusában a japán kávéházban maga elé tett egy füzetet, és neki látott teleírni azt. Akkoriban, mint neurotikus beteg, Gyömrői Edit kezelése alatt állott. A pszichoterápiában ma is használatos eszköz a beteg írásainak elemzése. Ilyenkor az a feladat, hogy a páciens írjon ki magából mindent, írjon megállás nélkül, ha nem jut eszébe semmi, akkor is írjon, ha más nem, akkor olyan szavakat, melyek előző szóról eszébe jutnak az illetőnek. Ezért a szabad ötletek kifejezés a címben. Két ülésben azért van, mert az írást később otthon fejezte be. Az a szerencsétlen, aki ezeket írta, mérhetetlenül áhítozik szeretetre, hogy a szeretet visszatartsa őt olyan dolgok elkövetésétől, melyeket fél megtenni. Őt olyasmiért verték, amit soha nem tett volna. Ő az a gyermek, akit nem szerettek, s akit ezen kívül azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy nem szeretik. Későbbiekben így ír. De kár, hogy édesanyám beteg volt. Nagyon rossz volt beteg lenni, talán most vagyok oly elhagyatott, mint akkor. A mama egyszer mégiscsak eljött, olyan sovány volt, szegény. Én nagyon el voltam keseredve, hogy nem jön, talán nem is bántam, hogy meghalok. A bajok lerakódnak az emberben, mint a csontokban a mész. 13 éves korom óta csak álörömeim voltak. Csak azért örültem, hogy ne hőköljenek vissza tőlem az emberek. Mihez is fogtak volna velem? Kései Sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged, de nem futja már, látom az időből, a töménytűz eléget. Utoljára szabadszállásra mentem, a hadak vége volt. s ez összekuszálódott Budapesten, kenyér nélkül üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben. Hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted. Kukacoknak adtad édes emlőcs magad. Vigasztaltad fiad és pirongattad, slám csalárt, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad. Félrevezettél engem. Ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy. Nem lenni igyekszel, s mindent elronsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nőki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy. Amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kér káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám. Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csüg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Két anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Szerettem volna egy szarvas bogarat, hogy a gyufas katuja elé fogjam. Istenem, látod, oly csöndes voltam monoron. Olyan rossz, hogy nincs Isten. Én egész életemben hiába törekedtem, hiába voltam jó, hiába voltam rossz. Talán csak azért szerettem a mamát, mert ennem adott, volt hova hazamennem. Mit szeretnék az apámon? Él. Mátyás tér 4. A pászti rokonánál olyan jó felvágottat ettem mindig. Ő adott volna többet is, de szégyeltem volna már olyan nagyon sokat enni, amennyit szerettem volna. Mi van ezen sírni való? Más is szégyelli magát. Én másoktól tanultam szégyelni magamat. József Attila, harmatocska. Guggolva ringadoz a málnatő, meleg karján budgyos zsíros papíros szendereg. Lágy a táj, gyöngy az est, tömött, fonott falomb. Hegyek párája rezg a halmokon, s dalom. Hát dolgoztam híven, zümmögve, mint a rét. Milyen könnyű a menny, a műhely már sötét. Fáradt meg együgyű vagy, tán csak jó vagyok, s reszketek, mint a fű, és mint a csillagok. Én lementem volna a boltba, ha a mama nem küldte volna vissza oly sokszor, amit hoztam. Ez nagyon megalázó volt, hiszen én magam meg kellett ott, hogy nézzem, hogy jó-e az áru, aztán én, ha már elfogadtam, hogyan vigyem vissza. Meg az is oly megalázó volt, hogy én vigyek le egy tyúkot legelni a térre, és a többi fiúk röhögjenek ki. És megalázó volt a menhelyi szalmakalap is, már messziről hirdette, hogy menhelyi a kabát is. A kalapot kicsipkésztem, nagyon megvertek. Én nem tudtam mást hazudni, mint hogy nem én csipkésztem ki. Másodszor is kicsipkésztem a szélét. Ismét nagyon megvertek. Pedig én így akartam otthon lenni. Miért vagyok én menhelyi gyerek? A mama eljött, aztán ott hagyott, én azt hittem, hogy haza fog vinni. A makaiék is azt mondták mindenkinek, hogy én egy odavett, szegény gyerek vagyok. A Rapaportnál is odavetett szegény gyerek voltam. A Gyömrőinél is. Hiszen nem ez az ő honoráriuma. A mozgalomban is a többi túlkokhoz soroltak. Én egy idevett szegény ember vagyok, nekem nincs senkim. A Judit is így bánik velem. József Attilát meg fogom ölni. Az éjjel elképzeltem, hogy elsején, amikor a határidőt szapott a gyömrői, számba veszem a gázcsövet, nagyot szippantok, húzok belőle, aztán vége lesz. És olyan jó volt azután nagy-nagy lélegzetet venni. Élek. Megvan a nyakam, nem vágta el a vonat, nem vágták ki a nyelvemet sem, tehát kinek is szólanék. Ez versből van. Levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg. És lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott a hűvös televény, a lámpák felé lesett gyanakvón. Vadkács a riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti-e táj oly elhagyott, s én váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyámot született. Az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenket, aki alattomos. Sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontosan, da választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet, sokszor nem is tudom, hogy miért. Vertek, mint apró gyermeket. Ki ugrottam volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok. S nem oly becses az irhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartotékadat. Jöjj el, szabadság! Teszülj nekem rendet! Jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép komoly fiadat. Szász elment. Elolvastam, amit írtam. Itt-ott a durvaságok láttán szorongás fogott el, elszomorodtam. Most folytatom, mert talán mégiscsak lehet belőlem valami. Mégiscsak érhetek valamit. 10 pengőt adok a füzet elolvasásáért akkor, ha olyasmit is látna benne, amit én nem veszek észre. Borzasztó, hogy az ember egyedül van, borzasztó, hogy van tudata, csak azért van egyedül, vagy csak azt hiszi, hogy egyedül van. Gyermekké tettél, hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, s nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éveket, míg sorsom összetörték, reám zúdítja minden pillanat. Etes! Nézd, éhezem, takarj be, fázom, ostoba vagyok, foglalkozz velem, hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzon tőlem a félelem. Reám néztél, és én mindent elfelejtettem, meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni-halni egymagam. Anyám kivert, a küszöbön feküdtem, magamba bújtam volna, nem lehet. Alattam kő és üresség fölöttem. Ó, hogy alhadnék, nálad zörgetek. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könnyered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. Nagyon fáj. Kívül belül leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke. Amíg hevősz az asszonyhoz, úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde. Nem csak a lágy meleg ölcsal, nem csak a vágy, de oda taszít a muszáj is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, míg el nem fehérül a száj is. Kettős teher és kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret, spárra nem találhat oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk, a késhegyét bár anyádnak szegezte bátor, és lásd, akadt nő, ki érti e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt. Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő cserek, ha magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte és ellene? Nem szégyellem, ha kitalálom, hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruhamásról a boldog szerelemben, de az hol áll, hogy nézze, mind dobál halál, s még egyedül kelljen szenvednem? A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő, párosként enyhíthet alázat, de én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem. S hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott ő, ahol jár, ártatlanok csizmák alatt sikongjatok, és mondjátok neki, nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki, nagyon fáj. Nők, terhetek, viselők, elvetéljetek, és sírjátok neki, nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, és motyogjátok neki, nagyon fáj. Ti férfiak, egymás megtépen ő miatt, ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok, igát herélnek, ríjátok, nagyon fáj. Néma halak horgot kapjatok, jég alatt is tátogjátok rá, nagyon fáj. Elevenek minden, mi kintól megremeg, égjen, hol laktok, kertvadon táj, és ágya körül, üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem, nagyon fáj. Hallja, míg él, azt tagadta meg, amit ér. Elvonta puszta kénye véget, kívül belül menekülő élő elől a legutolsó menedéket. József Attila halála. December 2-án a Szép Szó vezérkarának társaságában töltötte napját. Felkereste őt Idótusz Pál, Remenyik Zsigmond és Fejtő Ferenc, akik jó hírrel szolgáltak a költő számára. Januártól lektori állást szereztek neki a Pantheonnál. Felmerült az is, hogy újra beáll a Szép Szó szerkesztőinek sorába. Kilátásban volt egy új kötet megjelenése is, a Cserépfalvi kiadásában. Már azonnal indult volna Pestre, ám nem volt hely már számára az autóban. A költőben még a nősülés gondolata is felmerült. December 3-án reggel már fordítani akart, délelőtt heverészet, jó étvágyal elfogyasztotta az ebédet, majd újságot olvasott. Délután lediktált egy levelet Etus nővére ügyvédjének. 86 perccel a költő halála előtt Jolánnal krumplit vásároltak, mivel azonban József Attila cipekedni nem tudott, megfogadta, hogy erősíteni fogja izmait. Egy órával halála előtt még jókedvűen indult sétálni. Este a Balaton-Szárszói vasútállomáson átugrott a sorompón, majd megpróbált átbújni a 19 óra 36 perckor továbbinduló 1284-es számú tehervonat két kocsija között. A szerelvény azonban időközben elindult. A kocsikat összekötő csavarkapocs súlyos ütést mért József Attila fejére, amely bezúzta a koponyáját, és emiatt a költő sínek közé zuhant. A vonat a jobb karját leszakította. Egyes vélemények szerint öngyilkos lett, mások ezt vitatják. A kérdés a mai napig eldöntetlen. Garamvölgyi László és Kéri Edit kutatásai alapján a balesetet támasztják alá. A Balatonszászói Televíziótól Víg Magdolna 1995-ben interjút készített Budavár János szemtanúval, aki annak idején látta a balesetet. Ő a következőket nyilatkozta a tragédiáról. Á, nem úgy volt, hogy a vonat alá vetette magát. Ez egy gyors tehervonat volt. Hogy aztán tudta-e, hogy indulóban van? Előbb átbújt a sorompó alatt, és bement a két vagon közé. Azt a hosszú kabátját elkapta a kerék, 3-4 fordítást csinált vele, megroncsolta a fejét, utána meghalt. Szétroncsolt holttestét halott kémként egy lóháton érkezett körorvos, dr. Csapláros Imre szemlézte. Szántó Judit ugyanerről így ír. A vonat a lakástól 2 perc. Mire elindultak volna körülnézni a kertben vagy az utcán, vonatra nem gondoltak, mert ebben az időben nem igen jár erre más, mint lassú tehervonat. Már jöttek is a kíméletesek tudatni, hogy mint történt a tragédia. 2 gyerek látta. 4 percig állt az állomáson a tehervonat. A leeresztett sarompó előtt járt idegesen Attilácska szegény, majd mikor a vonat elindult, átbújt, letérdelt a sínek elé, 2 kezét előre téve a sínekre. Csak halála után kezdődött igaz ismertsége, általános közönség sikere. Utolsó verse szinte a búcsúzás hangján szólal meg. Íme hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet ki eltemet. Szép a tavasz és szép a nyár is, de szebb az ősz és legszebb a tél, annak, ki tűzhelyett családot, már végképp másoknak remél. 1929. augusztusában József Attila ezt írta Flórának. Csak azért írok, hogy leírjam a nevét, meg is csókoltam. Most már talán soha nem lépek ki álmodozásaimból. Elképzeltem, ha engem bolondot becsuknak a bolondok közé, hogy fogok meglenni, nagyon borzadoztam az éjszakától. De aztán eszembe jutott, hogy csak kapok majd altatószert. Maga meg férhez fog menni, lesz új családja, és bizonyosan olyan férje lesz, aki nem érzeleg, hanem örül, ha örömet szerez a családjának, és a világban is megállja a helyét. Maga biztosan rátalál arra a férfira, és soha el nem eresztik egymást. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb boldogság, bár sok boldogtalansággal jár együtt, hiszen amennyire szeretik, annyira féltik is egymást. De azért ennél több embernek nem juthat. Sokszor üdvözlöm, Attila.
Nem középiskolás fokon,
Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál a Kétbalkezes Varázsló című meséjének negyedik részét. Felolvassa Kállói Molnár Péter.
A záró ünnepély utolsó eseménye az állás elosztás volt. Az ősi ceremónia azt szolgálja, hogy a munkahelyeket pártatlanul, kizárólag a szerencsére bízva osszák el. Néhány elsős tanonc becipelt a terembe két hatalmas rézüstöt, egyikbe a végzős tanoncok neve került, a másikba az állások egy-egy szelet papíron. A nagy rododendron kiengedte ketrecéből a varázsdarást. A kék-sárga csíkos varázsdarást egykor vérengző fenevadként tartották számon, ma azonban már csak közönséges, hivatali poszméh, s a szerencsetündért szolgálja. Évente egyszer jelenik meg az állás elosztó ceremónián. Ide-oda cikázik a kétüs között, találomra a papírszeletkék közé döf, és összepárosítja a neveket a munkahelyekkel. Most is így történt. Dongónak úgy rémlett, hogy a varázsdarás rápillant, és kárörvendően hunyorog a fullánkja fölött. Nem valószínű, hogy tévedett volna, és akkor már tudta, hogy minden hiába, övé a legrosszabb állás az egész évfolyamon.
Pártatlanság? Ugyan?
Sóhajtott keserűen. Hiszen mindenki tudja, hogy nem csak a varázsdarázs, hanem Zógenente Zigizmund is rádióamatőr, márpedig a rádióamatőrök összetartanak.
A varázsdarázs is pikkel rám, állapította meg. Nincs még egy ilyen bal szerencsés alak, mint én.
A nagy rododendron kihirdette az eredményt. S Dongó újólag keserűt sóhajtott.
Pártatlanság? Hogyan?
Ad Albert, mit tesz Isten? Bent maradt az elméleti hókusz-pókuszológiai tanszéken varázssegédnek. Pohonc, az elvarázsolt erdő nemrégiben nyugdíjazott főmágusának helyére került, olyan munkahely az, aminél szebbet álmodni sem lehet. És Dongó már látta is a kövér, fantáziátlan pohoncot, amint három rettentő próba elé állítja a szabadító lovagokat és legkisebb fiúkat. Először egy dereje dombot kell megenni, azután Buktahegyet, végül Gombóc hegyláncot, s ha már olyan kövér a hős, hogy gurul, akkor megmentheti a király kisasszonyt, aki persze fanyalogva nézi a hájas szabadítót. A varázsdarázs végül Dongó kezébe hullajtotta a cédulát. Semmi jót nem várt, de amit olvasott, attól mégis elhűlt. Sikerült megkapnia a létező leges-legrosszabb állást.
Hát te, fiam, kétbalkezes Dongó? Kérdezte a nagy rododendron.
Fitzhuber Dongó elcsukló hangon olvasta a céduláról.
Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelep, körzeti varázslóhivatal.
A nagy rododendron sajnálkozva tárta szét a karját.
Hát, Dongó fiam, mondta, úgy látszik, mégiscsak te vagy a világ legpehesebb varázslója, hanem,
veregette meg a vállát vigasztalóan,
el ne keseredj, ez is egy rang.
Fitzhuber Dongó leszállt a 101-es buszról. A busz elporzott, ő pedig körülnézett, és elhűlt. Sejtette ugyan, hogy nem hiába tartják minden varázsló terepek legiszonyatosabbikának a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepet, de ez mindent felülmúlt. Ameddig a szem ellátott, 10 emeletes házsorok, ablaksorok, erkélysorok, lépcsősorok, saroksorok. Egyetlen földszintes, alacsony házacska lapult a 10 emeletes óriások tövében. a szolgáltatóház. U alakú volt, az U öblében fontosabbnál fontosabb boltok és hivatalok, a gyümért bejárata mellett pedig egy műmárvány tábla a következő felirattal. E ház helyén állt a ház, melyben május 29-től június 3-áig lakott és alkotott Nimbus Endre Bertalan. A díszhal és a díszmadár szaküzlet hálózat helyi fiókjai között Fitzhuber Dongó félig nyitott ajtót talált, a sűrű szövésű pókhálók nem engedték teljesen kitárulni. Nem tartozott hozzá sem ablak, sem kirakat, s az ajtó fölött a homokszín betonon kopott betűk hirdették KV, vagyis körzeti varázslóhivatal. A szűk, félhomályos helyiségben csupasz íróasztal fogadta a hozzátartozó székkel, meg üres polcok körös körül a fal mentén. Mindent vastagon borított a por. Nyilvánvaló volt, hogy rég nem járt itt senki, se közönséges halandó, se varázsló. Az asztalon elszürkült boríték hevert, rajta septiben odavetett, cirkalmazott szó ősi cickafark írással. Utódomnak. Dongó kicsit tétovázott, majd feltépte a borítékot, melyben rövid, de ugyancsak velős levelet talált. Szerencsétlen utódom, bárki légy. Egyetlen tanácsot adhatok neked, le ne telepedj, de meg se állj. Szedd a lábad és mentsd az irhádat. Itt nincs mese, se varázslat, se csoda, se semmi. Arra az elhatározásra jutottam, hogy kereket oldok, és letelepszem valahol egy mezővédő erdősávban. Ne késlekedj. Ha maradsz, megesz a penész, elemészt az unalom. Menekülj, amíg nem késő. A téged szívből szánó, szépreményű elődöd, Budweiser Ünök. Fitzhuber Dongó várakozva áldogált a hivatalban, kezében a levéllel. De hiába várt. Az asztal, a szék, meg a poros, üres polcok körben nem szóltak egy árva szót sem.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Békés Pál a kétbalkezes varázsló című meséjének negyedik részét Kállói Molnár Péter mondta el. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a tékozló fiú történetéről elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Sinkovics Andrea.
A tékozló fiú története a mennyi atya végtelen irgalmas szeretetéről szól. A történet úgy kezdődik, bámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. A bámosok és a bűnösök valamire szomjaztak. Érezték ők, hogy amit tesznek, az bűn, az rossz, az megalázza az egész lényüket, és hogy valamit tenni kell. Tudták, hogy valamire éhesek, szomjasak, de pontosan nem tudták megfogalmazni. Ezért keresték Jézust, hogy hát ha ő majd tud valami okosat mondani, nagy hírű volt, gyógyító, tanító, mester, és hát ha ő tud választ adni, hogy ő pontosan mire is szomjaznak. És ők itták Jézusnak a szavait. A farizeusok pedig megbotránkoztak rajta, mert egy jó, vallásos ember nem áll szóba ilyen aljanépséggel, mert mi különbek vagyunk náluk, és ezekkel az emberekkel nem tárgyalunk, főleg nem eszünk együtt, sőt az ilyen embereket lenézzük, és nem is akarunk a közelükbe menni, nehogy tisztátalanná váljunk. Ez a kép élt bennük. És erre mond Jézus egy példabeszédet, ami két fiúról szól. A fiatalabbik fiú jelenti a bűnös embereket, a vámosokat, utcanőket, de jelenti a pogányokat is, akik nem ismerik az Istent, vagy nem jól ismerik, még nem tértek meg. Az idősebbik fiú pedig Izraelt jelenti, ők, akik az Isten meghívott, ők a kiválasztottak. Ők már sokkal régebbről ismerik az Istent, ezért ők az idősebb testvér. A történetben a fiatalabb fiú elindul, hogy a maga erejéből boldoggá tegye saját magát. Meg volt az elképzelése arról, hogy egy embert mit tesz boldoggá. Nekem nem mondja meg senki, se Isten, se ember, majd én tudom, hogy mi ad örömet, mire van nekem szükségem. És pénze is volt hozzá. De minden, amit kapott, az az Istentől van. És az élet tönkrement, írja az evangélium, éhínség támadt abban az országban. Itt nagyon fontos az éhínség szó. Utána, amikor a sertéseket őrizte, akkor pedig így fogalmazza meg, én meg itt éhen halok. Tehát éhínség támadt, éhen halok. Egy bűnös ember, aki érzi azt, hogy éhen halok, valamire nagyon mélyen éhezem, valamire nagyon mélyen szomjas vagyok, mint akár a szamariai asszony, valamit keres, már a hatodik élettársa van, de még valamire szomjazok, ez valahogy nem tölti be azt az űrt, ami bennem van. Éhség és szomjúság. Minden embernek a legmélyebb vágya, hogy az Isten szeretetét befogadjam, és viszont szeressem őt. Ha hívő, ha nem hívő, akármilyen vallású, ezt az Isten ültette belénk, ezért minden embernek a szíve mélyén ott van. Valaki letagadja, valaki nem is tudja, vagy befedi más bűnökkel, bálványokkal, de minden ember szívének a legmélyén ott van az éhség. És sokszor ez akkor jön elő, amikor valaki egzisztenciálisan nagy nyomorban van, akár megsemmisült, vagy valóban szegény, de mindenképpen valamilyen katasztrófa éri az életét, és szinte megsemmisül. Ekkor érzi ezt a belső éhséget, ezt a belső fájdalmat. A tékozló fiú hazatér. Persze már készíti a védőbeszédet, hogy hogy magyarázza meg az atyának, hogy ne üssönek agyon, ne büntessenek meg, már a fiú nem lehetek. Viszont valami utolsó szolgának fogadjanak be, de hogy adjanak enni, mert éhen halok. Ebben az atyai házban kaphatok valamit enni, és nem kell éhen halnom, nem kell önmagammal végeznem, van remény. A fiú nem is veszi észre, hogy ő már halott. Halott emberségében, halott a bűnei miatt, halott az álmaiban, az egész lénye halott. Amikor a mennyi atya el is siet, akkor az atya szalad azért, hogy minél hamarabb átöleli az ő fiát. Oda megy, átöleli, és pontosan ezt nem írja az evangélium, de el tudjuk képzelni, hogy az atya átöleli, magához szorítja, talán még sír könnyezik is örömében, csókolgatja a fiát, az atya számára a legis legnagyobb ünnep, hogy a fia hazatért. Pedig a fiú az piszkos, büdös, emberségében, mind külsejében eléggé rosszul néz ki, sőt meg is érzi az atya, hogy ez a fiam halott volt. Tehát ő lélekben halott. Ez a legveszélyesebb halál. Azonban, amikor elfogadja az atyának az ölelését, akkor ebben az ölelésben a fiú meggyógyul. Ebben gyógyul meg teljesen. Elfogadja az atyának a szeretetét, a megbocsátását, és ezáltal, most már így mondanánk, hogy a fiú szenté válik, hiszen az atya az ő életéből ad neki. Az atya szól a szolgáknak, hogy hozzák a legdrágább ruhát, sarú, gyűrűt, vagyis nem valamilyen harmadrendű szolgának fogadja vissza, hanem a legdrágább fiának, a teljes méltóságot visszaállítja. Ha belegondolunk abba, és én sokszor gondolkodom azon, hogy ahol ilyen tragédia van, akkor a család azt mondja, fiam, te egy utolsó senki vagy, lejárattál bennünket, mindenki tudja, hogy mit csináltál, te vagy a mi szégyenünk, úgyhogy takarodjál befelé, enni adunk neked, de ki se gyere még az udvarra se, meg nálunk is hírzállat van, az egész családot szégyenbe hoztad, és ezért takarodjál befelé. Vagy valakit ki is közösítenek, fiam, ha ezt tetted velünk, nem vagy a fiam, takarodj innen, vagy nem vagy a leányom. Sokféle variáció lehet erre. Azonban az atya befogadta, sőt táncos, zenés mulatságot rendeztek, és hogy tudja meg az egész világ, hogy a fiam halott volt, de viszont feltámadt, és ha feltámadtad az élőt, az ünnepeljük. Húsvétkor is ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Itt a fiú támadt fel a lelki halálból, az atya irgalma szeretete által. Az is tudjuk a történetből, hogy az idősebbik fiú megbotránkozik és felháborodik, hogy ez a te fiad, nem is az én testvérem, ez a te fiad, semmi közöm hozzá, te nevelted, te tedded ilyenné. Ez a te fiad hazajött, és mennyi bűnt elkövetett, a pénzét rossz nőkre pazarolta, és most hizlalt borjút vágott, zenés táncos mulatságot rendezel. Én ilyet sose kaptam. Sőt, amikor kértem egy gödöjét, hogy a barátaimmal el tudjam fogyasztani, akkor pedig nem adtál nekem. És látszik ebből a beszélgetésből, hogy az idősebbik fiú, ha bár otthon maradt, de az atyának a szeretetét nem fogja fel. És ez a központi gondolat ebben az evangéliumban mind a két személynek az a tragédiája, hogy az atyának a szeretetét egyszerűen nem értették és nem fogták fel. Az idősebbik fiú ma sem fogja fel. Hűséges, ő megtett minden parancsokat, de látszik, hogy elég savanyú az a hűség, mert az atyára úgy tekint rá, hogy még egy gödöjét sem adsz neki. Pedig az atya azt mondja, fiam, mindenem a tiéd. De a kulcs nem fogták fel az atya szeretetét. Amikor a tékozdó fiú hazatért, az ölelésben rádöbbent, hogy kit hagyott ő el, hogy az atyát nem ismerte, hogy az atya mennyire szereti őt, és ebben a szeretetben meggyógyult. Az idősebbik fiú csak panaszkodott, felháborodott, nem is nagyon akart bemenni, én ilyenekkel nem táncolok együtt, mert különben is az Isten igazságtalan, vagyis ő az atyára most is úgy tekintett, hogy igazságtalan valaki, aki a hűségesekhez nem hű, az ilyen jöttmenteket, ilyen utolsó rossz embereket, bűnöseket pedig befogadja, és utána táncos mulatságot rendez. És visszaköszön, hogy a farizeusok is méltatlankodtak, hogy a utcanőkkel, vámosokkal, ilyen jöttment söpredékkel szóbál, hogy tehet ilyet, amikor mi vagyunk a jóvallásos emberek. És a jóvallásos emberek nem fogták fel az Istennek a szeretetét. Ezért, amikor nézzük a saját életünket, mi is éhesek és szomjasak vagyunk, sok minden hiányzik nekünk, próbáljuk betölteni ezzel, azzal, sokszor csalódunk emberekben, mint a szamariasszony, már a 6. élettárs, de még az se jó, még most is szomjas vagyok. Vagy ez a fiú is, aki már minden félét kipróbált, és mégis éhes és nyomorult. Azért, mert mindenkinek a legmélyebb vágya az Istennek a végtelen szeretete. Ez befogadni, és az Istent viszont szeretni, tiszta szívből imádni. Ez úgy jelenik meg az evangéliumban, mint parancs. De én most szeretném ezt a parancsot elvenni belőle, hanem úgy tekinteni rá, mint ez a boldogságunk alapja. Ez a legmélyebb és legerősebb vágyunk, és ezért tegyünk meg mindent, hogy ebből a szeretetből éljünk, és hogy ezáltal igazi, valóban élő és szent emberek legyünk.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a tékozló fiú történetéről elmélkedett Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,
Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.